Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatban legutóbb nem Pálról, nem is Péterről, nem hitünk úgymond nagyjairól volt szó, hiszen az egyház legkorábbi történetében nem csak ilyen nagy formátumú hősökkel találkozunk, hanem egészen egyszerű keresztény kisemberekkel is, akiknek az élete legalább annyi tanulságot hordoz ma számunkra, mint a nagyoké. Tehát a kisemberek. Ilyen kisember volt Ananiás, a keresztény tanítvány példája, a tanítványság mintája. Róla beszéltem az elmúlt alkalommal. Ilyen a jótékonyságban fölülmúlhatatlan Tabita, szegények angyala. És ilyen Barnabás, a hídember, akiről ma lesz szó, mert ő a béketeremtésben mutat példát. Barnabásnak különleges adottsága, karizmája volt, szembenálló, vitázó, eltérő szemléletű, látszólag összeférhetetlen ellentéteket hordozó emberek összebékítésére. Ő volt például az, aki maga mellé vette Pált akkor, amikor a gyülekezetben még mindenki tartott tőle, idegenkedett tőle, és hát nem akarták befogadni. Észrevesszük itt a lényeget ebben a három emberben, Ananiás, Barnabás, Tabita mind egy-egy krisztusi vonást hordoznak, Krisztus teljességéből merítettek valamit. És pontosan ez a keresztény ember lényege, a Krisztus hasonlóság az, hogy ő hordoz valamit Krisztusból, és igyekszik naponta egyre inkább hasonlítani hozzá a maga módján, a maga korában, a maga életkörülményei közepette. Úgyhogy ma is érdemes feltennünk a kérdést, hogy én vajon mit merítettem Krisztus teljességéből? Hordozom-e magamban Krisztusnak akár csak egyetlen egy vonását is? És ha igen, akkor mi az? Tudatosítsuk ezt. Mi az, és hogyan erősíthetném meg magamban egyre jobban napról napra? Még valami elöljáróban. Ananiás, Barnabás és Tabita történetei személye körül sok csoda, különleges események történtek. Ezek még inkább megértetik velünk, hogy mi mindent tett meg Isten, és milyen hatékonyan működött az egyház, az ekkor még nagyon kicsi, szegény, gyönge egyház dinamikus növekedése érdekében. Olyannyira, hogy nem sokára a 13. fejezetre, a Krisztus utáni 40-es évek közepére, tehát 11 néhány évvel a föltámadás, a mennybe menetel, és az első pünkösd után ez a gyülekezet már is elég erős ahhoz, hogy belefoghasson missziós útjaiba, hogy Krisztus evangéliumát kezdje hirdetni az általa ismert világban, és már megengedheti magának, hogy akár évekre is nélkülözze oszlopos tagjait. És volt mersze az egyháznak elengedni ezeket a Szentlélek által meghívott embereket az ilyen missziós utakra, embereket, akiknek útját csodák, feltámadások, gyógyulások, börtönből, fogságból szabadulások, és ezen felül pedig angyali megjelenések, csodás álmok és látomások kísérték. Ami ez utóbbiakat, a jósló álmokat és látomásokat illeti, nos, sokan fölteszik a kérdést, hogy miért nincsenek manapság ilyen igazi bibliai jellegű látomások, és amik pedig vannak, hát azokat a legtöbb hívő, meg maga az egyház is erős szkepszissel, gyanakvással fogadja teljes joggal. A válasz egyszerű. Azokban az években, ahol most járunk, a Krisztus utáni első század 40-es éveiben még gyakorlatilag semmi nem létezik a majdani új szövetségből. És ezért választja Isten viszonylag gyakran ezt a módot, az álmok és látomások eszközét valamely konkrét akarata közlésére, tehát sugalmazásra. De Pár évtized múltán, úgy az első-második század fordulóján, amikor ő már leíratta, Isten már leíratta az új szövetséget, hát erre nincs szükség többé, és mostantól a sugalmazás a Biblián keresztül történik, a Szentírás válik a kinyilatkoztatás elsőrendű forrásává, az álmok és látomások pedig megritkulnak. Tehát ma Barnabás apostol a témánk. Az apostolok cselekedetei sokszor említi őt, de csak kevés tartalmi információt ad róla. Először a negyedik fejezet végén esik szó róla, amikor Lukács az ősegyház kezdeti vagyonközösségéről ír, és éppen ezt a Barnabást hozza kiemelkedő példának. Így beszél erről a negyedik fejezet 32-es versétől. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt, egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és minnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, szükségéhez mérten, és József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, tehát róla van ma szó, Barnabásnak, ami azt jelenti a vigasztalás fia, tehát ő is eladta a földjét, az árát pedig az apostolok lába elé tette. Ezt olvassuk tehát róla. Amint látjuk, Lukács a sok keresztény adakozó közül éppen ezt a József Barnabást állítja a többiek elé példának a jó szívűségben, szembeállítva aztán a következő fejezetben az Ananiás Szafira házas pár önzésével. Érdekes az a név, amelyet Lukács szerint társai, az apostolok adtak Barnabásnak, a Józsefnek, Barnabás a vigasztalás fia. Sok szegény sorsú kereszténynek nyújtott ő vigaszt, mert nem kis földarabot adhatott el, hanem nagyot, és az árát a közösségnek adta egy az egyben, ami nagy segítséget jelenthetett a korai egyház szegény gondozásában. No de Barnabás személyében részemről mégsem ezt tartom a leglényegesebbnek. Ha Ananiás alakjának a tanítványság volt a kulcsa, az igazi keresztény tanítvány ismérveit lehetett eltanulni tőle a múltkor, akkor Barnabás személyének kulcsa pedig a hídépítés. Hídépítés és békesség teremtés. És erről lesz ma szó elsősorban. Lukács a 6. fejezetben elmondja, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben együtt voltak az úgynevezett héberek, héber arám nyelvet beszélő hívek, meg a görögök, görögül beszélő hívek, akik persze egyébként mind egyformán zsidó születésű keresztények voltak, ott Jeruzsálemben. Különbségük mégsem volt elhanyagolható, mert nem csak nyelvi, kulturális, hanem bizonyos fokig vallási különbség is volt ez a keresztényeken belül. A görög keresztények a diaszpórában nevelkedtek, görögül beszéltek, pogány környezetben szocializálódtak, így természetes, hogy héber testvéreiknél jóval megengedőbbek voltak, lazábbak, liberálisabbak, hogy így mondjam, olyan dolgokban, mint a kultikus törvények kérdése, vagy a templom szerepe a hitben, vagy a pogányokhoz való viszony, és hasonlók. Úgyhogy emiatt a két csoport közt összetűzések voltak. És itt játszott békéltető, közvetítő szerepet az a Barnabás, aki egyformán kötődött mind a két félhez. Lévita volt, ezért tehát a héber keresztényekhez, de ciprusi születésű, a diaszpórában élő és görögül is tudó, vagy görögül beszélő zsidó ember volt, aki aztán keresztényé lett. Tehát mindkét félhez kötődött. No, és később pedig ezt írja róla Lukács az Apostolok cselekedetei 9. fejezet 26-os, 27-es szakaszban. Amikor Pál Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy ő tanítványjá lett. Hát, kedves hallgatóim, 3 évvel a megtérése után még akkor sem hittek Pál megtérésének őszintességében. Na, folytatom. Végül Barnabás mégis maga mellé vette Pált, és elvitte az apostolokhoz, és akkor elmondta nekik, hogy Pál látta az Urat, és hogy mit mondott neki az Úr, és hogy ő maga milyen bátran beszélt Damaszkuszban Jézus nevében. Tehát így Lukács. Szóval amikor Pált még 3 évvel a megtérése után sem akarják befogadni a keresztények, akkor lép be a képbe ez a Barnabás, és melléje áll Pálnak, sőt szavával képviseli, védi, ajánlja őt, és végül pedig maga mellé is veszi munkatársának. Nos, egy szóval, ahogy említettem, Barnabás eredetileg szórványban élő ciprusi zsidó ember, méghozzá a papi rendből, a leviták közül származik, Lévi törzséből származik. Az antiochiai keresztény gyülekezetnek ugyan valószínűleg nem ő az alapítója, de az egyik első vezetője volt. Amint Lukács a 11. fejezetben így indokol a 24-es versben, azt mondja, Barnabás derékember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Így aztán folytatódik a beszámoló, az ő működése nyomán nagyon sokan az Úrhoz tértek. Az antiochiai gyülekezetbe szemben a jeruzsálemivel zsidók mellett igen sok pogány származású ember is beletartozott, 1-2, itt indult meg az egyháztörténetben először a pogányok felé irányuló nagyobb arányú hithirdetés, és 3 pedig, hogy hogyan csak Antiochiából indult el az első távolabbi területekre vezető keresztény misszió is, a missziós utak. Tehát Antiochia a világegyház történetének igen-igen fontos állomása, és ennek a vezetője volt Barnabás. A gyülekezet rendkívül dinamikusan növekedett, ezért amikor Barnabás már nehezen bírta a sok munkát, akkor Lukács beszámolója szerint elment Tarzuszba, ahol Pál, ugye szülővárosa, már 7-8 éve élt keresztényként, de egyedül, lényegében elszigetelve az apostoloktól és az egyház mozgásának a fő sodrától. Na szóval Barnabás elment, fölkereste Pált, aztán magával vitte Antiochiába. Ezután, írja Lukács, egy egész évig ott maradtak az egyházban, és rengeteg embert tanítottak. Tehát Barnabás maga mellé veszi munkatársul Pált. De aztán, ahogy telt múlt az idő, Barnabás egyre inkább felismeri, hogy hát, kérem szépen, ez egy zseni. Pál egy vallási zseni. Hatalmas karizmával. Felismeri ezt, és óriási jellemre valló gesztust tesz, szép csöndben hátralép. Ő az antiochiai egyház vezetője. Most Pál mögé lép. Barnabás, ugye kisemberekről beszélek most, de Barnabás nem eleve volt kisember. Hiszen például ő juttatta el az antiochiai gyülekezetet, mint vezető, persze másokkal együtt, addig, hogy a legjelentősebb, még talán a jeruzsálemi gyülekezetnél is jelentősebb, aktívabb közösség legyen. Óriási dolog, szóval Barnabás nem magától volt kisember, hanem úgy lett kisemberré, hogy kicsivé tette magát. Ez hatalmas erény. Ez nagyon ritka dolog ám. Barnabás nagybátyja volt Márknak, az evangélistának. Márk másik nevén János fiatalon ismerkedett meg a keresztény hittel. Amikor nagybátyjával, tehát Barnabással és Pállal együtt elindultak az első missziós útra, akkor Márk, mint nagyon fiatal és tapasztalatlan fiú, nem bírta az úttal járó elképesztő nehézségeket és viszontagságokat, úgyhogy visszafordult. Pál pedig, hát ismerjük az ő szenvedélyes természetét és szigorát, nagyon megharagudott. Bár Márk utóbb megbánta gyengeségét és önként ajánlkozott a munkára, jelentkezett a missziós útra, de Pál nem vette vissza. Sokáig nem volt hajlandó visszavenni maga mellé. Nos, amikor ez a szakítás történt, akkor ismét Barnabás volt az, aki most Pál helyett Márkkal tartott. Ott hagyta Pált. Nem hagyta magára a fiatalembert, hanem együtt elmentek Ciprusra, Barnabás szülőhelyére. És nem azért, mert Márk az unokaöccse volt, egyáltalán nem, hanem azért, mert Barnabásnak ritka, kiváló érzéke volt az emberekhez, és nem akarta, hogy ez a Márk, ez elkallódjon a hit számára. És aztán kiderült, hogy milyen jól tette, mennyire jól tette, ugyanis később ebből a Márkból lett az első evangéliumíró, mégpedig egy egészen különleges evangélium szerzője. Tudnilik, ő volt az evangélium mint irodalmi műfaj megteremtője. Miről van szó? Az irodalmi műfajok az emberi önkifejezésnek a keretei. Ugyanaz a dolog elmondható versben, egyes szám első személyben líra. Elmondható elbeszélésben, harmadik személyben, vagy megjelenítve párbeszédben, azaz drámában. Ezek az emberi önkifejezésnek így az alapformái, úgyhogy nem is véletlen, hogy a görögök óta egy új műfajt se találtak fel, ha csak a filmet nem veszem annak. Már most Márk zseniális újítása az volt, hogy rádöbbent. Ahhoz, hogy ő Jézus Krisztus történetét elmondhassa, vagyis evangéliumot alkosson, ahhoz minden létező irodalmi műfajra szüksége van, hogy valahogy elmondja. Na, és ő akkor ezekből a régi műfajokból megteremtett valami vadonatújat, és mindegyiktől különbözőt, olyan műfajt, amely az emberi önkifejezés minden formáját felhasználja, magában foglalja. Röviden megteremtette az evangélium műfaját. Hát ugye az evangélium tényleg ilyen, hogy van benne harmadik személyű elbeszélés, van drámai formában előadott dialóg, és líra is, gondoljunk az imákra, dicsőítő részletekre. Hát ez az egyik, amit Márknak köszönhetünk, és közvetve Barnabásnak, aki Márkot ugye megmentette. A másik pedig az, hogy az ő evangéliuma lényegében Péter római prédikációinak a lejegyzése, akinek az ifjú Márk a hagyomány szerint a tolmácsa volt Rómában, amikor Péter ott működött, hiszen Péter, ez az egyszerű halászember, bizony alig-alig tudott görögül, és latinul meg egy szót se. Márpedig Rómában ezt a két nyelvet értette meg a hallgatóság, úgyhogy tolmácsra volt szükség, és ez a tolmács ismét a hagyomány szerint, ugye, Márk volt. Márk, aki mindkét nyelven nagyon jól tudott. Aki utóbb aztán döntően ebből a leghitelesebb forrásból, a péteri beszédekből, római beszédekből szerkesztette meg az ő evangéliumát. Nagyon érdekes. Szóval ennek a Márknak állt melléje Barnabás. Amikor meggyengült szegény és megingott, ezt az embert nem engedte elveszni az egyház számára. Ugye milyen jól tette? Barnabás karizmája tehát a hídépítés karizmája, a béketeremtésé, és annak a Jézusnak a követője ebben, aki ezt mondta, békességet adok nektek. Meg ezt is mondta, hogy boldogok a béke teremtők, mert ők Isten fiainak mondatnak. És akiről Pál meg ezt írja az efezusi levélben, hogy ő a mi békénk, Jézus. No, Barnabás ennek a krisztusi békességnek a szolgája és hídépítő, az emberek közötti szakadékok áthidalója, latinul pontifex. Szó szerint híd csinálót jelent, a pons híd és a csinálni szavakból latin. A pontifex a rómaiaknál, tehát a papot jelölte, mert a híd az átjáró építés képességét, különleges karizmának, képesség hordozóját pedig szent embernek tartották. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy a Pontifex Maximus, a legnagyobb hídépítő, később aztán a római pápa titulusa, aki hidat épít Isten és az emberek között. Csak hogy a szó eredetileg nem ilyen átvitt lelki értelmű volt ám, hanem egészen-egészen konkrét. A latinok népének eredeti hazája Lácium, ma Láció, szóval Lácium vidéke, ez az ókorban, de még az újkorban is, de sőt, még a 20. század elején is iszonyúan mocsaras volt, életveszélyes volt. Ezért eredetileg azt az embert nevezték karizmatikusnak, és nevezték Pontifexnek, aki ismerte az utat ebben a mocsárban. Döbbenet. Aki tudta, hol vannak biztonságos gázlók, és keresztül tudta vezetni az embereket ezeken, minden vészen át. Na ez volt az ős karizma, a Pontifex karizmája. Először ilyen fizikai értelemben. Erre a hídépítésre, a pontifexi képességre ma lenne a legnagyobb szükség, amikor bármerre nézünk, mindenütt konfliktusokat, széthúzást, bizalmatlanságot tapasztalunk. Amikor a világ élete a szétesés felé rohan, szétesnek családok, meghasonlanak egyházak, népek egymás torkának esnek a különböző politikai, világnézeti beállítottságú emberek. Ezért Barnabás, mint hídépítő példa korunk előtt, aki a korabeli keresztények Pállal szemben érzett félelmei, meg a hit közé vert hidat, azzal, hogy kiállt Pál mellett. Egy szóval tehát Barnabás egyházunk két óriását indította el pályáján, Pált és Márkot, az első evangelistát. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.